Isten igéjét olvasom a Királyok második könyvéből, a negyedik résznek az első 7 versét. Ezekben a versekben Isten igéje így van megírva számunkra. És kiáltott egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és ezt mondta: a te szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád férte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy neki szolgái legyenek. Mondta neki Elizeus: mit cselekedjen veled? Mondd meg nekem, mi van a házadban. Mondta: az, a te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondta: menj el, kérj ott kin, mint a te szomszédaidtól üres edényeket, de ne keveset. És menj be és zárkozzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindenik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És elment őtőle, és bezárkozott az ő fiaival, azok hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És amikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: hozz ide még egy edényt. Felele az: nincs több edény, és akkor megállott az olaj. És elment, és elmondta azt az Isten emberének. Azt pedig ezt mondta: menj el, add el az olajat, és fizess ki a hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékában. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek imádkozzunk! Szép nappal ajándékoztál meg, örökkévaló Istenünk, ezen az ünnepi napon, hiszen Jézusra emlékezünk, a te egyszülött fiadra, a mi megváltónkra. És emlékezünk a virágvasárnapi történetre is. Mindarra, ami ott történt, és ami azóta is mindig emlékezésül ott van mi bennünk, gondolatainkban. De te tudod a legjobban, hogy az ünnepek milyen gyorsan eltelnek, és milyen hamar le kell vetni az ünnepi ruhát, és felvenni a hétköznapit. És oda kell a sok erő, ott kell békesség, ott kell türelem, ott kell szeretet, és sok-sok minden, amire szükségünk van. Ezért vagyunk most itt, hogy megtörzsd a mi szívünket a te jóságoddal, ajándékaiddal. Ha valakinek arra van szüksége, hogy megvigasztald, tedd meg. Ha valaki gyógyulásra várik, akkor gyógyítsad. Ha valakinek üres a lelke, a szíve, az élete, akkor törzs meg tartalommal. És sorolhatnánk, hogy mi minden van egyenként bennünk, ami ide vonzott, ide hozott eléd, áldj meg minket, és az Isten tisztelet szavával, igéjével ajándékozz meg minket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készülve a 330. énekünknek az első versét énekeljük. 330. énekünk első verse: örvendezzen már egy világ. A Királyok könyve negyedik részének a második versét olvasom újra, Isten igéjét hallgassuk. Mondd neki Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Mondta az: a te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Eddig a mai igény. A virágvasárnapi történetet mindannyian jól ismerjük. Hadd mondjam azt, hogy ez a nyitánya annak a szenvedés történetnek, amely az utolsó hétre esik, a keresztre feszítés idejére esik, ahol sűrűsödnek az események, nem csak bevonul Jézus Jeruzsálembe, hanem rendet tesz a templomba. Aztán ott van ennek a hétnek a sűrűjében az utolsó vacsora, ott van az árulás, ott van a tagadás, ott van a kételkedés, ott van a keresztre feszítés, ott van a halál és végül a feltámadás. És ilyenkor, amikor az ember ennyi mindent hall, és tudja, hogy ezek egymás után következnek, az én kérdésem ma az volt, hogy vajon mennyire tudunk mi erre felkészülni? Ennek a sok mindennek a fogadására. Lehetne külön-külön egy-egy istentiszteletet tartani persze arról, hogy hogy jönnek sorra ezek az események, és hogy mutatják meg azt, hogy az Isten hogy munkálkodik. Különös történetet választottam, nem virágvasárnapi történet, de úgy érzem, hogy arra nagyon alkalmas, hogy a felkészülésünket segítse. Azt a fajta felkészülést, ami mondjuk nem a testi a dolgokat jelenti, azokat a körülményeket, amiben majd az ünnepet mi megüljük, hanem a lelki erősítést, a lelki felkészítést. Ezért hadd vizsgáljuk meg egy kicsit ezt a történetet. Azzal kezdődik, hogy valaki bajban van. És erre mindenki azt mondja, hogy ez nem újság. A legkisebbtől a legnagyobbig mindig van valami baj. Hiába mondjuk azt, hogy valaki erős, hatalmas, fizikailag sok mindenre képes, egyik pillanatra a másikra egy szívinfarktus el tudja vinni. És egy gyermek életében is az egyik pillanatban minden a helyén van, a másikban meg felszökik a láza és orvoshoz kell vinni. És lehet sorolni, hogy mennyire bizonytalan az, amire mi azt mondjuk, hogy a mi életünk, és ez az élet a mi tulajdonunk, és mi ezzel rendelkezünk. Tehát ott kezdődik a baj, hogy jönnek a hitelezők. Annyira mai ez az üzenet. Annyira, aki figyeli a mai világnak a helyzetét, az nem is tud másra gondolni, csak valami ilyenre. Jönnek a hitelezők, és nem tudok fizetni. Sok-sok ember lesz ettől földön futóvá, de ez nem csak most történt. A történelem folyamán ez többször is megtörtént. És ilyenkor mindig emberi áldozatoknak sokasága lett, hiszen van úgy, hogy az ember nem tud fizetni. Csak úgy zárójelbe tenném meg, hogy s majd szeretnék eljutni oda is, hogy amikor az Isten elé áll a hívő ember is, ő maga is rádöbben arra, hogy ő nem tud fizetni, a bűneiért nem fog tudni fizetni. Hogy ezért nem valami dicséret, és ezért nem valami életmegtartás jár, hanem ezért büntetés jár, ezért halál jár. Zárójel vissza, nézzük meg, mi történik itt. Van egy asszony, aki azt mondja, hogy van két fiam, és ezeket el fogják venni. Nem tudok fizetni. És ennek a történetnek valahogy nincs is folytatása. Ez egy bezárt kör. Ez azt jelenti, hogy a tehetetlen ember egyszer csak kimondja azt, hogy nincs több, vagy nincs tovább. És akkor nyílik az ég. Az az ég, amelyet mi sokszor figyelmen kívül hagyunk, amikor nem számít az, hogy az Istennek vannak ígéretei, hogy aki velem van, azzal én vele vagyok minden nap a világ végezetéig, akkor nem számít az, hogy mit mondtam, mit vallottam a konfirmációban, vagy az esküvés alkalmával, amikor semmi nem számít, csak az összeugrott gyomromnak az idegessége, hogy jönnek, elviszik azt, ami az enyém, és nem tudok mit tenni. És akkor jön Isten, itt egy hívő embernek, egy prófétának, ott van a képében, Elizeusnak a képében. Az Isten embere, így mondja a Biblia, valaki olyan, aki keresztül az Isten oda közelít azokhoz, akik bajban vannak, és azt kérdi, és ez a mi nagy felénk elhangzó nagy kérdések egyike, hogy mit tegyek veled? Hát mit tegyek veled? Mit mondhatnánk rá? Vártam volna, hogy azt mondja ez az asszony, hogy a gyermekeimet mentsd meg, vagy bármi mást, ami az ő megoldását jelenthette volna, de nem tud ilyet mondani, hanem csak a panaszát mondja el. Mit tegyek veled? És akkor a következő mondat, és talán ez a leglényegesebb ma, nézd meg, hogy mi van a te házadban. Ezt kérdi az Isten embere. Nem olyan rég egy nyári csendes hetünket a fiatalokkal Berekfürdőn töltöttük, és ez volt az összefoglaló cím. És annak az egész hétnek az volt a lényege, hogy napról napra, reggel és este kutassuk azt, hogy mi van a mi házunkban. És ez a ház, ez az életet jelenti. Azt az életet, amelyben nagyon sok minden jelen van. Vannak örömök, vannak bánatok, vannak szorongások, félelmek, reménységek, sok-sok olyan, ami mind-mind ott van, és egyet-egyet kihúz az ember, és azt mondja, hogy most ez a legnagyobb. A legnagyobb a bánatom, vagy a legnagyobb az örömöm, vagy a legnagyobb a békétlenségem, vagy a félelmem, és így tovább. Mi van a te házadban? Azt hiszem, hogy amikor arra sok mindenre készül az ember, ami a húsvét táján az eseményeket illeti, azoknak az elfogadását illeti, akkor ezt meg kell vizsgálni, hogy hogyan megyek ennek a hétnek neki. Hogy mi van benne, mi van, amire gyógyír lehet a szenvedés történet eseménye. Mi van benne valami olyan, ami ki tud engem hozni abból, az életnek abból a sodrásából, ami már olyan mókuskerék, már olyan kibírhatatlan, olyan megváltoztathatatlan. Azt mondja az asszony, hogy egy korsó olaj. Erre mi azt mondjuk, hogy igen, ez a kevés. És azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, mindannyian el tudnánk mondani, hogy nekünk nincs annyi, amennyi kellene. Sem a türelmünkből, sem a szeretetünkből, sem a békességünkből, sem a megoldott dolgainkból, csak egy korsónyi olaj, egy nagyon kevés. De ez az olaj, ez azért az életet jelenti, abban az időben is, és ma is azt jelenti, átvitt értelemben, hogy azért az életnek a pislákoló lángja azért nem aludt ki. Nem adtunk mi mindent fel. Nekünk azért még vannak tartalékaink az imádságban, a reménykedésben és egyebekben, ami fenntartja ezt a parányi kis gyertyalángot. De hát ez kevés. Ez kevés ahhoz, hogy megharcoljunk nagy harcokat, kevés ahhoz, hogy odálljunk egy koporsó mellé, kevés ahhoz, hogy a betegágy mellett ne csak azt halljuk meg, hogy ez halálos, hanem azt is, hogy Isten is van az égben. És akkor jön az Isten embere, és azt mondja, hogy de hát azt a keveset meg lehet sokasítani. Oda kell adni az Isten kezébe. Rá kell bízni ezt a keveset, és ebből lehet több. És tudjátok, olyan nagy ajándéka ennek az igének, hogy nem azt mondja az asszony, hogy ne szamárkodj, ne tréfálj velem. Most mit kezdjek egy korsó olajjal? És mi az, hogy hozzak még másoktól, szomszédoktól, és kezdjem el önteni? Hát azt a keveset is osszam szét, hát akkor nem marad semmi. Akkor az edény falára kenődik az a kevés is. Mit lehet azzal kezdeni? Az Új Szövetségnek is van egy ilyen története, amikor az 5000 ember összegyűl, és hallgatja Jézus tanítását, és akkor valaki odaviszi a 2 halat és az 5 kis kenyerecskét. Hát mi az annyi embernek? Hát ki az, aki elhitte volna, hogy ebből lehet sokaságot táplálni, és még marad is belőle? Nem a mi útunk ez. Mint hogyha rólunk szólna ez a történet. A kis korsóval, hogy olyan kevés, hogy nincs időnk nekünk másra pazarolni. És a hitünk sem olyan erős, hogy mi abból a kevésből tudjunk adni azoknak, akiknek még ennyi sincs. És aztán az meg végképp nem lehet igaz számunkra, hogy annyi korsó fog megtelni, hogy még marad is, és még meg fogunk tudni élni is. Én azt hiszem, hogy ez a történet, amikor megtörtént, és nyilván szomszédok vagy ismerők sokasága hallott róla, akkor elámultak, és azt mondták, amit manapság mondanánk legszívesebben, hogy ilyen nincs. Ma nem a csodák világát éljük. Ma a földhöz ragadt ember naponta találkozik azzal, hogy nem tud megoldani problémákat. És akkor ezt globálisan is nézzük, és globalizációnak nevezzük, és azt mondjuk, hogy az egész világ ilyen, benne mi is, és az életünk is, ez nem megy előre. Itt nincs semmi változás, és a változásnak nincs semmilyen lehetősége. Akkor Isten kinyit nekünk egy ilyen virágvasárnapi kaput, és azt mondja, hogy dehogy nincs. Hát hogy ne lenne, ha neked van valamit, amit meg tudsz osztani az Istennel. Az Isten embere az igazából mindig jelen van. Mindig valakinek a képében ott van, hogy neked mondjon el egy olyan mondatot, egy olyan szót, vagy egy olyan gesztus mutasson, amire rá lehet építeni a többit. Hogy vedd csak azt a te korsódat, de egyszer találd meg, tudd meg, hogy mi van benne, és tényleg benne van az a kevés olaj, és azzal igyekezzél, ehhez az Isten segítséget akar adni. Nos, a szenvedés történet nyitánya, ha a virágvasárnap, akkor azt jelenti, hogy akkor kezdjük el. Akkor kutassuk át az életünket, nézzük meg, hogy miből van valamennyi, és vigyük oda, s a szenvedés történetnek a folyamán mindig rá fogunk találni valamire, ami azt megsokszorozza, mink van. Sokszor egy-egy fájdalmas élethelyzetben az ember nem tenne más, csak arra gondolna, hogy Jézus, aki bűn nélküli volt, mennyit szenvedett és vállalt ezt a szenvedést. Ez már elég lenne ahhoz, hogy az ember megkönnyebbüljön. De valahogy, mintha úgy éreznénk, hogy hát ő az Isten fia volt, neki könnyű volt, ő ezt el tudta viselni. De én, a földi halandó azzal a kevés idővel, amivel a földön, földi időmben rendelkezem, ezzel töltsem el, hogy szenvedek, hogy nem tudok egyről a kettőre jutni. Pedig csak azt kellene komolyan venni, hogy adósságunk van. Adósság. Jöhetne a hitelező. Ez a hitelező maga Isten. Sokkal nagyobb hatalom, mint azoké volt, akik el akarták venni az asszony két gyermekét. Így is szoktuk mondani, hogy ezt a hitelező levelet, ezt az Isten felvitte oda a keresztre. Erre készült. A virágvasárnap története arról szól, hogy beindul oda annak a Golgotának a helyére, ahova viszi ezt az adós levelet. Jézusnak van egy nagyon szép története, amely éppen erről szól, hogy valaki annyival tartozik a gazdának, hogy nem tudja megfizetni, és a gazda elengedi neki ezt. Tudjátok, mit kellett cserébe tegyen? Csak kérje. Uram, engedd el a tartozásomat, mert a 10 000 talentumot, ami rettentő sok pénz, azt én nem tudom megfizetni. És a gazda azt mondta, hogy el van engedve. Mekkora öröm, mekkora vidámság, vigasság, mekkora megkönnyebbülés lehetett. És mégsem volt az. Kiment, és az ő ismerősét, aki alig néhány fillérrel tartozott neki, elkezdte folytogatni. És azt mondta, add vissza azt, amivel tartozom, mert nem, beteszlek a börtönbe. Valahogy ilyenek vagyunk mi, hogy Istennek azt a nagy-nagy felénk való irgalmasságát, amivel a mi adós levelünket el tudta törölni, azt mi nem veszük komolyan. Mi mindig apró pénzre akarjuk váltani, és azt mondani, hogy tehát nekem is tartoznak. Tartoznak a jó szóval, a látogatással, tartoznak a megbocsátással, annyi mindennel. A hitelezők. Látjátok, ez a történet úgy végződik, ennél jobban nem is végződhetne, hogy minden megoldódik. De nem azért, mert az asszony oldotta meg, sem az ő gyermekei, sem a szomszédai, hanem egyedül az Isten. Ez az ő ügye. Egy özvegyasszonynak, két gyermekének, a hitelezők által szorongatott embernek az ügyét felvállalta, és megoldotta. Minden esztendőben van egy ilyen lehetőségünk. Szintén virágvasárnappal indul, és eljut a húsvét feltámadásáig. Az Isten minden évben készít. Valamit előkészít. Valamit helyrehoz. Valamit kipótol. Valamiben meggazdagít. Erre készülni kell. Mit tegyek veled? Kérdi ma az Isten. A válasz mindenkinek külön-külön egy-egy válasz. Milyen hatalmas az az Isten, aki mindenkinek hallja a válaszát. Mindenkinek érti és látja a szívét. Mindenkivel külön-külön személy szerint tud törődni. Hát ki ez valaki más, akinek ekkora hatalma van, hanem az Istené. És ennek az Istennek az ajándéka egy egész elkövetkezendő hét lesz, ahol napról napra vizsgálhatjuk mi is, hogy mi van a házunkban. Mit kéne jobban tenni, mit kéne mássá tenni, mi lenne az, ami a megoldást hozhatja az életünkben. Én azt mondom, hogy elcsendesedve most keresse mindenki a maga korsóját. Vigye az örökkévaló Isten elé. Bízzon abban, hogy ő meghallgatja. Higgye el, hogy az Isten meg tudja a keveset sokasítani. Legyen bátorság azt az egy korsónyit is odaadni. Nem fog elveszni, hanem meg fog sokasodni. Élet lesz belőle. Megmenekedett élet, megtartott élet. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Istenünk, elvetted annak az asszonynak a férje életét. Özvegyé tetted, szorult helyzetbe került, bajba került, aztán megsegítetted. Ki érti ezt? Hogy egyszer elveszel, máskor pedig ajándékozol. Egyszer sarokba szorítasz, máskor pedig a kimenekedés útját is megmutatod. Néha a gyásznak ruháját öltjük fel, máskor pedig az ünneplő ruhát. Így állunk most eléd, ennek a csodás ünnepnek, virágvasárnapnak a reggelén. Legszívesebben mi is királyt várnánk, aki jön, aki hatalmát mutatja, aki mindent megold, aki mindent a helyére tesz. Hozsánnát kiáltanánk legszívesebben, de látod, hogy a szívünkben fájdalom van, elkeseredés és félelem, nem tudunk igazán ünnepelni. Kevés az a korsóbeli olaj, amely nekünk van. Nem elég ahhoz, hogy a nagypénteki eseményeket feldolgozza, hogy a te titkaidat megismerje és elfogadja. Hát ezért vagyunk most is itt. Köszönjük, hogy te könyörültél rajtunk. Küldted a te ígédet, a te szavadat, hogy minket felemeljen, hogy könnyeket töröljön, hogy reménységet adjon. Hát igen, Urunk, mi tudjuk, hogy a mi hatalmunk, a mi erőnk nagyon kevés. Legtöbbször akkor látszik ez, amikor mindent elveszítünk, amikor összemérjük az erőnket a bűn erejével, a kísértés erejével, az ellehetetlenüléssel. Köszönjük, hogy ilyenkor te mindig vagy, mint utolsó lehetőség, akinek a kezébe tehetjük a kevés olajat, hogy az a pislákoló láng, amely éppen alig él bennünk, az megerősödjön és megmaradjon. Ezért köszönjük, hogy imádkozhatunk olyanokért, akik éppen a szomorúságnak az útját járják, akinek szükségük van arra, hogy ne csak a nagypénteki keresztig jussanak el, hanem a húsvét feltámadásáig is. De mindannyiunknak szükségünk van erre, hiszen nem csak öröm és nem csak bánat van a szívünkben, hanem előttünk van egy út, amelyet szeretnénk végigjárni veled. A szenvedésnek azt az útját, ahol olyan események történnek, amelyek az életünknek a részei. hiszen sokszor mi vagyunk az árulók, a kételkedők, a tagadók, mi vagyunk a keresztre feszítők, mi vagyunk a sírók és a temetők, és mi vagyunk azok, akik nagyon várjuk a feltámadást. Köszönjük, hogy irgalmasságodból ezt megadod azoknak, akik tőled kérik és várnak erre. Így akarunk elindulni ezen a napon te feléd. Az irgalmasság felé, a megbocsátás felé, a megsokszorozott olaj felé. Add, hogy az életünk tartalma megmaradhasson, úgy, hogy azt te tartod kezedben. Imádkozunk gyülekezetünkért, betegekért, nehéz helyzetben élőkért, azokért, akikhez jönnek a hitelezők. Erősíts meg őket, találj megoldást, és lehet, hogy sokszor a te megoldásod nem is az, hogy megmaradjon, amink van, hanem ott, ahol semmink nem lesz, csak te. Hallgass meg imádságunkat, amikor népünkért, nemzetünkért imádkozunk. Légy ott azokkal, akiknek szükségük van arra, hogy te erősítsd meg harcukban, szeretetükben, jóságukban. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és az dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti veletek, áldjon meg és őrizzen meg titeket. Amen.